Minden esetre úr és szolga között ott lebegett az a gyanú, hogy József a kiutazást arra használhatná fel, hogy ne térjen vissza. És fáraónak kedve telt benne, hogy kegyét óvatossággal egyesíthette, és hogy a hatalmas egyiptomi díszkíséret révén megakadályozhatta a pótolhatatlan férfiú elmaradását. A koronák ura sem volt már valami fiatal. 40-et meghaladott már éveinek száma, és élete érzékeny volt és szomorú. A halált is megismerte már. Lányainak egyike, hat közül a második, Meketaton, aki valamennyi közt a legvérszegényebb volt, 9 éves korában meghalt, és Echnaton, a lányos apa ekkor még jobban feloldódott könnyeiben, mint királynéja Nefernefruaton. A király sokat sírt akkor is, ha a halál nem adott rá okot. Általában és minden pillanatban kicsordulóban voltak könnyei, mert magányos volt és boldogtalan, és életének gazdag kényelme, a puha kultúrpompa, amelyben élt, még csak érzékenyebbé tette az iránt, hogy magányos volt és meg nem értett. Igaz, gyakran mondta, akinek dolga nehéz, annak jó sora legyen. De mindez nála csak könnyek között lehetett összhangban. Túlságosan jó sora volt, hogy emellett még nehéz is lehetett volna, és sokat siratta önmagát. Arannyal szegélyezett hajnali felhőcskéjének, a királynénak és átlátszó leánykáinak kellett mindig finom batiszttal felszárítaniuk a könnyeket a már öregecske fiú arcán. Örömére szolgált, hogy himnuszok kórusa közben virágot áldozhatott a csodálatos templom díszudvarán, melyet egyetlen fővárosában, Achet-Atonban, mennybéli atyának, a szelíd természetbarátnak emelt, akit szintén úgy képzelt el, hogy sokat sír. De örömét megkeserítette bizalmatlansága udvaroncainak őszinteségében, akik belőle éltek és elfogadták a tant, de mint ahogy minden ellenőrzésnél kiderült, nem értették és nem voltak méltórája. Senki sem volt a legcsekélyebb mértékben sem méltó e tanra, mely a végtelen messzeségben élő, de minden kis egérről és férgecskéről gyengéden gondoskodó mennybéli atyáról szólt, akit a napkorong csak közvetve jelképezett, és aki néki legkedvesebb gyermekének, Echnatonnak súgta meg lényének igazságát. Nem is palástolta önmaga előtt, hogy senki sem tudott szíve mélyéből elkezdeni valamit Etannal. A néptől elidegenedett, és visszariadt attól, hogy érintkezzék vele. Jóvá tehetetlenül szakított birodalmának vallásos hatalmaival, a templomi és papi rendekkel, nem csak Amunnal, hanem a többi ősrégi és kezdettől fogva imádott helyi istenséggel is, legfeljebb kivéve az Oni napházat, és saját kinyilatkoztatásáért küzdő fájdalmas buzgalmában elnyomó parancsokra és romboló rendeletekre ragadtatta el magát, ismét nem csak Amun Ré ellen, hanem a nyugati birodalom ura Uziri és Ezet, az anya Anup, Knum, Thot, Szét, sőt még Ptah, a művészet mestere ellen is, amelyek még csak elmélyítették a szakadékot közötte és országa között, amely a szellem mélységes kerékvágásaiban mozgott, mindenben a megőrzésre és a legősibbhez ragaszkodó hűségre törekedett, és országa szívében királyi fényűzésben elzárt idegenné változtatták őt. Csoda-e, hogy szürke, csak félig nyitott, álmatag szeme szinte állandóan vörös volt a sírástól. Akkor is nyomban sírva fakadt, amikor Mai Szachme József megbízásából beszélt színe előtt, és előadta urának szabadság kérelmét Jákob elköltözésének hírével együtt, mert állandóan a sírás határán volt, és könnyei ezzel az alkalommal is éltek. Milyen rendkívül szomorú, szólt. Meghalt hát az ős öreg ember. ez megrendíti felségemet. Meglátogatott engem, emlékszem, amikor még élt, és nem csekély hatással volt rám. Fiatal korában kópé volt ő. Ismerem egy huncutságát gyapjacskákkal és pálcákkal. Felségem még ma is úgy tudna kacagni rajta, hogy a könnye is kicsordulna. Most hát vége szakadt életének, és elárvult a bácsikám, minden mennyei adományok elöljárója. Mi végtelen szomorú ez. Vajon üle és síre a te urad, az én egyetlen egy barátom? Tudom, hogy ismeri a könnyeket, könnyen sír, és szívem ezért repes feléje, mert ez férfi embernél mindenkor jó jel és kedves. Tudom, amikor megismertette magát testvéreivel mondván, én vagyok az, akkor is sírt, és szabadságot kér. 70 napos szabadságot. Ez sok az atya temetésére, ha még olyan nagy kópé volt is. Mindjárt 70 napnak kell lennie. Olyan nehezen nélkülözhetem őt. Talán könnyebben most, mint a 7 kövér és 7 sovány tehén idején, de még ezekben a kiegyenlítettebb időkben is igen nehezemre esik majd nélkülöznöm őt, aki a feketeség birodalmát igazgatja helyettem, mert felségem keveset ért mindebből. Az én dolgom mindenkor a mennyei fényesség volt. Ó, kevés hálát élvez ezért az ember. Az emberek sokkal elismerőbbek az iránt, aki a feketeséget látja el, mint az iránt, aki a fényességet hirdeti számukra. Ne gondold, hogy féltékeny vagyok, kedves uradra. Élete fogytáig legyen olyan az országban, mint fáraó, minden köszönetet túlszárnyaló mértékben segítségére volt szegény felségemnek, már amennyire egyáltalán segíteni lehet neki. Ismét sírt egy kicsit, majd így szólt. Természetes, hogy a legnagyobb tisztelettel temesse el méltóságos atyát, az öreg kópét, és szállítsa külföldre fiaival és testvéreivel és testvéreinek fiaival, röviden mindenkivel, aki csak férfi ivadékházában. Egész menetre rúg majd a számuk, mint valami kivonulás tűnik majd fel a menet, és talán azt hiszik majd az emberek, hogy övéivel együtt ő is kivonul Egyiptomból szülőföldjére. Az ilyen félrevezető látszatot el kell kerülni. Ez nyugtalansághoz vezetne az országban és forradalmi jelenetekhez, ha a nép abban a hiszemben élne, hogy a kenyéradó elköltözik. Úgy vélem, sokkal keservesebbnek érezné ezt, mint a felségem maga költözne el és hagyná el az országot a nép hálátlansága miatt érzett szívbéli bánatában. Halljad, barátom, miféle menet lenne is az, amely csupán a gyermekekből és a gyermekek gyermekeiből állna. Véleményem szerint nem marad más hátra, és ez a szállítás teljesen elégséges ok is arra, hogy hatalmas menetet rendezzünk. A leghatalmasabbak egyike legyen ez, melyek valaha is külföldre vonultak, és aztán éppen olyan ünnepélyesen térjenek is vissza onnan. Ugyan milyen is lennék én, ha egyetlen egy barátomnak, a kenyéradónak csak éppen teljesíteni akarnám a kérését, annélkül, hogy a teljesítés még sokszorosan meg ne haladná a kérést. Vit hírül néki. Fáraó 75 napot ad neked, elhalmozván téged csókjaival, hogy eltemesd atyádat Ázsiában, és nem csak tieid és háznépük vonuljanak veled és a holttesttel, hanem fáraó egész hatalmas menetet rendel majd el, és Egyiptom színevirága kíséri a te atyádat sírboltjához. Fel akarom sorakoztatni egész udvaromat, üzeni néked Echnaton, szolgáim legelőkelőbjeit és az egész ország legelőkelőbjeit, az állam kormányzóit háznépükkel, hozzá szekereket és fegyvereseket, igen nagy haderőt. ezek valamennyien kísérjenek téged, szemem fénye, a halottas kocsi nyomában. Haladjanak előtted és mögötted és két oldalt, és kísérjenek majd vissza téged ismét hozzám, ha a kívánt helyen letetted a drága terhet. A hatalmas menet. Ez volt a válasz, amelyel Mai Szachme Ahet Atomból visszatért Józsefhez, és eszerint rendeztek el, és hajtottak végre mindent. Gyors futárok vittek szét minden irányba meghívásokat, melyek parancsokkal voltak egyértelműek, s amelyeket egy magasrangú udvari hivatalnok adott ki, aki a keleti szoba és a titkos elhatározások titkos tanácsosának nevezte magát, és kitűztek egy napot, amelyen a menet meghívott résztvevőinek a birodalom minden részéből össze kellett gyűlniük Menfe határán a sivatagban. Terhes tisztség jutott itt osztályrészül fáraó szolgáinak, háza nagyjainak és Egyiptom előkelőségeinek. De egy sem akadt, aki ne óvakodott volna a meghívás elutasításától, sőt az olyan tisztségviselőknek, akiket nem tartottak erre méltónak, kajánságokat kellett hallgatniuk a meghívottaktól, és belebetegedtek bánatukba. Nem volt csekély feladat elrendezni a hatalmas menetet, amelynek tagjai és részei a sivatagi völgybe sereglettek össze. Egy csapatparancsnokot bíztak meg vele, akinek állandó címe a király kocsisa a hadsereg élén volt. Erre az alkalomra azonban és a vállalkozás tartamára azt a címet kapta, a király árnyék adója atyának Osiris Jákob ben Jihok hatalmas temetési menetének rendezője. Ez a fővezér volt az, aki a résztvevők jegyzékének alapján előre meghatározta a menet sorrendjét, és a gyülekezési helyen világosan tagolt szépséggé szervezte a szekerek és gyaloghintók, hátas és málhás állatok zűrzavarát, ő volt a védelemre kirendelt fegyveresek parancsnoka is. A menet rendje a következőképpen alakult. Az élen egy szakasz trombitás és dobos katona haladt, majd núbiai íjászok, görbekarddal felfegyverzett líbiaiak és egyiptomi lándzsások nyitották meg. Ezután fáraó udvarának színevirága következett, a lehető legnagyobb számban anélkül, hogy az Isten személyét teljesen megfosztották volna nemes környezetétől. A király barátai és egyetlen barátai, jobbkéz felőli legyezős urak, udvari hivatalnokok, a titkok elöljárójának és a királyi parancsok titkos tanácsosának rangjában. Olyan magasrangú személyiségek, mint ő felsége fősütőmestere és főpohárnoka, fő étekfogó, a király ruhatárának elöljárója, a nagyház legfőbb fehérítője és tisztítója, fáraó szandálhordozója, fő paróka készítője, aki egyszer s mind a két korona titkos tanácsosa is volt, és így tovább. Az udvaroncoknak egy nyüzsgő hada alkotta az élcsapatot, a katafalk előtt, amelyet, mikor leérkeztek Gósen földjére, beillesztettek a menetbe, és amely ettől fogva ragyogva emelkedett ki belőle. Jákob égkövektől szikrázó, aranyábrázatú és szakállas koporsó alakját ravatalra helyezték, a ravatalt aranyozott szánra, a szánt pedig fátyollal bevont kerekű szekérre, melyet 12 fehér ökör húzott. És így imbolygott tova a tekintélyes szállítmány az őt követő flótásoktól kísért hivatásos siratók időnként felhangzó éneklő jajveszékelése közben a halott háznépe és rokonai előtt, akik most következtek a sorban. József jött fiaival és házának vezérkarával, akiknek legidősebbike Mai Szachmé volt, majd József 11 testvére következett fiaival és fiainak fiaival. Mindenki ott volt, aki csak férfi nevet viselt Izraelben, mindenki követte a koporsót, a halott legszűkebb szolgaszemélyzete is, nevezetesen legöregebb szolgája, Eliézer saját cselédségével. Így e háznép menete igen hosszú és igen nagyszámú volt, De micsoda utócsapat következett még ezután. Mert most jött a két ország magas közigazgatási hivatalnokkara, felső és alsó Egyiptom vezírei, József beosztottjai, az élelem házának főkönyvvezetői, olyan férfiak, mint a marhacsordák és az ország minden jószágának elöljárója, aki még a szarvak, paták és tollak elöljárója címet is viselte. A hajóflotta főparancsnoka, a kabinet iroda valóságos elöljárója és a kincstár mérlegének őre. Minden lovak főfelügyelője és sok valóságos bíró és főírnok. De ki is tudná valamennyi címet és rangot felsorolni, amelyeknek viselői mindannyian megtisztelő kötelességüknek tekintették, hogy József a kenyéradó atyának múmiáját elkísérjék külföldre. Aztán ismét katonaság, kornétások és zászlóvivők következtek az állami tisztviselők csapata mögött, és végül még a menethez csatlakozott a málhás csapat a podgyásszal és a sátrakkal, a takarmányos szekerek összvérekkel és hajtókkal, mert hát a sivatagi utazáshoz ekkora menetnek óriási étel és ital készletekre volt szüksége. Igen nagy sereg vala, mondja a hagyomány joggal, mert képzeljük csak el a pompás fogatok és egyéb szállító alkalmatosságok, a tarkatollak és villogó fegyverek, a fújóparipák, szekérdübörgés, menetelő dobogás, lónyerítés, szamár üvöltés és marhabőgés, kornétaharsogás, doppergés és a betanult siratók jajának hosszan elnyúló kavargását, melynek közepéből az egészen uralkodva emelkedett ki a koporsó alak felépítménye benne körülgöngyölt vándorával. József meg lehetett elégedve. Egyiptomban veszett elő egykor az atyai szív számára, és e szív szívbéli fájdalmának kellett most hódoljon egész Egyiptom, amikor a halott Jákobot vállain vitte sírboltjáig. Így kanyargott a csodálatra méltó, és mindenütt megcsodált menet a hajnali órákban a határig, és akkor elérkezett a vad útszakaszokhoz, melyeken át kell vergődnie annak, aki Hápi mezőségeiről Fáraó keleti birodalmába, Kháru és Emor földjére akar jutni. Előbb a Sínai hegység sivatagának északi szélén haladt, majd olyan irányba kanyarodott, amely mindenkit meglephetett, aki ismerte az utazás célpontját, mert nem követte a legrövidebb útvonalat a tengerparti Gáza felé, a filiszteusok földjén, és Beérsebán keresztül Hebronba, hanem az ereszkedő mentén vonult, amely Hazáti kikötőjétől délre húzódik kelet felé, Amáleken keresztül Edom irányába, a Lúk tenger déli csúcsához. Ezt megkerülvén a tenger keleti partján folytatta útját a Járden torkolatáig, és még egy darabon e folyóvölgyén fölfelé, és onnan, vagyis Gileádból és keletről lépett a folyón átkelvén Kenána földjére. Hatalmas varga betűt jelentett ez Jákob hatalmas halotti menete számára. Az utazást 2x17 napra hosszabbította meg, és ez volt az oka annak, hogy József 70 napi szabadságot kért, még így sem kért eleget, és még így is túllépte a 75 napos határidőt, amelyet Fáraó szeretetből engedélyezett neki. A nagy kerülőt azonban már korán elhatározta és szándékát nyomban közölte a menet vezetőjével, a már említett rendező fővezérrel, aki teljesen egyetértett azzal. A fővezér ugyanis attól tartott, hogy ekkora egyiptomi haderő bevonulása az országba Gáza felől, a hadi úton, sok fegyveressel, izgalmat, félreértést és nehézségeket okozna, és inkább csöndesebb tájakra kitérő utakon akart haladni. József lelkének viszont a nagy varga betűs kerülő az utazás tiszteletadó elnyújtását jelentette. Az ünnepélyes szállítás nem kerülhetett számára elég költséges idő és munkaáldozatba. Sosem volt számára elég hosszú az út, amelyen a büszke Egyiptomnak vállán kellett vinnie Jákobot. Ezért akarta és keresztül is vitte az útnak ezt az elnyújtását. miután megkerülték a sodomai tengert, és egy kis darabon felfelé haladtak a Járden folyása ellen, egy Góren Atád nevezetű, a part közelében elterülő helyre érkeztek. Itt valamikor régen csak tüskés bozóttal körülvett szérű volt, de most népes vásárhelységgé fejlődött. Mellesleg a folyóparton téres pázsit húzódott. Itt telepedtek meg, és itt táboroztak le a helység népének kandibámészkodása közepette. 7 napig maradtak itt, és naponta megújuló siratást rendeztek, 7 napos igen keserves és éles jajongási szertartást, és miként szánták, ez igen erős hatással volt az ország népére, különösen, mert még az állatok is gyászoltak eközben. Igen jelentős tábor ez, mondották az emberek felhúzva szemöldöküket. Keserves gyásza ez az egyiptombelieknek, és ettől fogva nem nevezték másként a pázsitot, mint Ábel Micráimnak, vagyis Egyiptom gyászmezejének. E tiszteletadó késlekedés után újjárendeződött a menet, és átkelt a Járdenen egy gázlónál, melyet az ország lakossága saját kereskedelmi forgalmának céljaira elsüllyesztett fatörzsekkel és kövekkel még járhatóbbá tett. Jákob koporsó alakjának szánját itt levették a szekérről, és a 12 testvér vitt át rudakon a folyón keresztül. Most már az ország földjén jártak, és a folyó párás völgyéből fölhágtak hűvösebb magaslatokra. A hegygerinc jól karban tartott országútján vonultak tovább, és a 3. napon Hebron határába érkeztek. A hegyoldalban terült el a körülbástyázott Kirjat Arba, és sok városi nép sietett le a lejtőn, hogy lássa a nagy pompát, amely itt a szent zarándoklat terhével vonult be a tájékra, és a völgyben elfoglalta azt a síkságot, ahol a sziklában a befalazott 2-es barlang az ősi családi sírbolt állott. Ahogy a természet megalkotta, és az emberi kéz kiépítette és kibővítette, kívülről nem volt 2-es, csak 1 nyílású. Ha azonban áttörték a falazást, ahogy a most is történt, akkor kerek, lefelé vezető tárna nyílt meg, ahonnan jobbra és balra kőlapokkal elzárt folyosók ágaztak el, melyek 2 kis dongaboltozattal ellátott sírkamrába vezettek, ezért nevezték a sírboltot 2-esnek. Ha azonban meggondoljuk, ki mindenki talált örök otthonra, e hegyi kamrákban, akkor bele kell sápadnunk, mint ahogyan a testvérek is belesápadtak, amikor megnyílt előttük a sírszája. Az egyiptomiakra nem volt nagy hatással, egyikük másikuk talán még az orrát is fintorgatta az ilyen kezdetlegesen egyszerű sírocska láttára. Aki azonban Izrael volt, belesápadt. A tárna és a folyosók igen szűkek és alacsonyak voltak, és Jákob házának csupán 2 embere, a legöregebb szolga és helyettese egyik elől másik hátul haladva vihette le a múmiát a sírkamrába, és ők 2 is csak nagy üggyel bajjal, hogy a jobb vagy bal kamrába tették-e, az már feledésbe ment. Ha az ember halópora és csontjai csodálkozni tudnának, akkor a sírboltban bizonyára bámultak volna a kelekótya idegenek formálta jövevényen. Így azonban feltétlen közöny honolt ott, amelynek enyészet bűzű igézete elől Jákob hordozója tárnán keresztül görnyetten igyekeztek kifelé az élet édes levegőjére. Itt már készen álltak a kézműves rabszolgák vakolókanállal és habarcsal, és egyszeriben befalaszták az örök szállást, amely ellakosa után mást nem fog befogadni többé. Bezárult a ház, eltemették az atyát, 10 merednek az utolsó nyílás téglájára. Mi bajuk van? Oly sápadtan bámul ez a 10, és csak harabdálják ajkukat. Lopva a 11. felé bandzsítanak, aztán lesütik a szemüket. egészen nyilvánvaló, félnek. Elhagyatottnak érzik magukat, nyomasztóan elhagyatottnak. Elment apjuk, a 70 évesek 100 éves apja. Mindeddig még jelen volt, ha körülgöngyölt állapotban is. Most pedig már befalaszták, és hirtelen elszorul a szívük. És hirtelen úgy érzik, ő volt pajzsuk és védelmezőjük, csak is ő. És ott állt, ahol most már senki és semmi sem áll, közöttük és a megtorlás között. Mormolva együtt maradtak, ahogy leszállt az este. Feljött a hold, az örökképek megjelentek az égen, a talajból a hegyek hűvös nedvessége szállt Jákob díszkíséretének sátrai között.